Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, talán többen észrevették azt, hogy a keresztelés során elmaradt a keresztelési prédikáció, helyette az előírt sablonszöveget olvastam fel, ez nem véletlenül volt, nem felejtettem el a keresztelőket, hanem azért, mert amikor elolvastam az alapigénket és készültem erre a mai Isten tiszteletre, akkor bennem összekapcsolódott ez a kettő, a keresztség és a vasárnap igéje. Úgyhogy a keresztelési alapigéül is ezt a mai vasárnapi igét választottam, amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 39. fejezetében, az első 5 versben a következőképpen. Amikor Józsefet Egyiptomba vitték, megvásárolta őt az izmáliéktől, akik odavitték, egy egyiptomi ember, Pótifár, a fáraó főembere, a testőrök parancsnoka. De az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jóindulatát, és a házi szolgája lett. Azután háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát. Attól fogva, hogy házának és egész vagyonának a felügyelőjévé tette, megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát Józsefért, és az Úr áldása volt egész vagyonán, ami a házában és a mezőn volt. Amen. Kedves testvéreim, különleges Isten tisztelet ez a mai, különleges a két család miatt, a két keresztelő miatt, hiszen két kisgyermeket nem minden nap részesítünk a keresztség szentségében. Örömben osztozunk, ugyanakkor osztoznunk kell ezen a héten, a bánatban is. Itt van másik két család, akikkel a mögöttünk lévő héten temetőkben álltunk meg hozzátartozójuk ravatala mellett. A keresztelések esetében az előretekintés, a temetéseknél a visszaemlékezés kérdése fogalmazódik meg, milyen élete lesz, milyen élete volt. A múlt és a jövő kérdései. És mindkettőben megfogalmazódik az ember vágya, a kézzel fogható az anyagi, illetve a lelki javak, ajándékok megszerzéséről, ezekről kiállítható bizonyítványról. Mert az ember bizony kiállít ilyen bizonyítványt. Mit ért el az alatt a 81 nehány év alatt? Milyen élete volt? Hogyan viszonyult a másik emberhez, családjához? Mit tudott felmutatni a munkahelyén? A héten többször láttam, amint ünneplőbe öltözött diákok, gimnazisták, egyetemisták bizonyítvánnyal vagy indexel a kézben, örömtől sugárzó arccal büszkén mentek hazafelé. Igen, megdolgoztam érte. Vállalom, még akkor is, ha esetleg nem jeles, de megvan. Teljesítettem azt, ami tőlem telt. Ballagások, bizonyítványosztás, jutalom a legjobb tanulóknak. Mert aki el szeretne érni valamit az életben, annak nagyon fontos a tanulás. De ugyanígy vagyunk vele a munkahelyen, sőt otthon is. Teljesítettem-e, ami rám volt bízva? Megkaphatom-e az év végi bizonyítványomat? Keresztelőkre készülve felszoktam tenni a kérdést szülőknek és keresztszülőknek, hogy mit is jelent, mi az értelme a keresztségnek ő szerintük. A válaszok alapvetően bele találnak a keresztség mondani valójába, van azonban néhány fogalom, amit érdemes tisztázni ezzel kapcsolatban, mert bár a válasz jó, csak éppen nem ugyanazt értjük a fogalmak alatt. Mindenki értse, általában el szokott hangzani a keresztelővel kapcsolatban, hogy védelmet biztosít. Ez így van, a keresztség által védve vagyunk, csak az nem mindegy, hogy mit gondolunk, kitől vagy mitől véd meg a keresztség. Az a tapasztalatom, hogy az emberek egy része azt gondolja, a keresztség megvéd a bűntől. Meg kell vallanom, hogy gyerekként én is a keresztelőmre készülve ezt gondoltam. Azt hittem, a keresztvíz egyfajta védő folyadék, amivel ha leöntik az embert, akkor védettséget élvez, akkor nem férhet hozzá közel az ördög, így nem lesz kísértés, így nem lesz bűn az ember életében. Nyilvánvalóan én is szeretném a gyerekeimet megvédeni minden bajtól, fájdalomtól, bűntől, ugyanakkor könnyen belátható az, hogy ez nem megy. Gyerekkoromban általában így nyár kezdetén már begyűjtöttem egy-két horzsolást a térdemre, a kezeimre, olykor az arcomra is egy-két sebb került, amelyek aztán kitartottak egész nyár folyamán. Arra gondoltam, hogy a saját gyerekemnél majd figyelni fogok, hogy ne legyen tele sebekkel. Jelentem, hogy 2,5 éves fiamnak, Daninak már a kezén és a lábán is vannak sebb helyek, pedig meg is van keresztelve. Ilyen lenne a keresztség, védő urok? Nyilvánvalóan nem. A keresztséghez kapcsolódóan többször felmerül az is, hogy megkeresztelem, hogy sikeres legyen, hogy az Isten vele legyen, hogy az Isten áldása kíséri az életét. De mire is gondol ilyenkor a gondos szülő? És itt kapcsolódik, azt gondolom, a mai alapigénk ebbe a gondolatba. József története, amely a Biblia egyik legnagyobb sikertörténete. Jól ismert, hiszen rajzfilmeken is, színházban is feldolgozták. Egy igazi mai történet. A kisemmizett emberről, aki a saját erejéből a létra legalsó fokáról a legfelsőre jut. Legalábbis a feldolgozások alapján ezt gondolhatjuk. De hogy sok bibliai történet feldolgozásában, ugye József történetben is van néhány jelentéktelennek tűnő csúsztatás. Mert nagyon szép így is a történet, ha kihagyjuk az egész mögül Isten, ha nem törődünk a történetnek ezzel a mozzanatával. A sztorik így is megállják a helyüket, a sztorik így is hollywoodi történetek. Adott egy ember, József, akinek 11 testvére volt. A testvérek féltékenyek voltak rá, mert apjuk Józsefet szerette a legjobban. Ráadásul még egy hencegő beképzelt valakinek is tartották. Egy álmának elbeszélése után, amely arról szólt, hogy a testvérek leborulnak előtte, a bátyai elhatározzák, hogy megölik. Egy kútba dobják, aztán meggondolják magukat, a lelkiismeretük nem tiszta, és mégis ki szeretnék húzni a kút mélyéről, és eladni őt rabszolgának. Csak hogy időközben József eltűnt. Ők azt gondolják, meghalt, de kiderül, hogy arra járó rabszolgakereskedők kezébe került, akik elvitték őt Egyiptomba. Ott rabszolgaként a testőrparancsnok házába kerül. A rabszolgaságban minden, amihez hozzáért, sikeres lett, mondhatnánk, minden, amihez hozzáért, arannyá változott. Hamar elmekedni kezdett a rabszolga ranglétrán. Hamarosan a testőrparancsnok Potifár házi rabszolgája lesz, aki aztán később minden vagyonát rábízza, hogy gazdálkodjon vele. Aztán, ugye keresd a nőt a történetben, jön a nő, Potifár felesége, aki el akarja csábítani a jó megjelenési Józsefet, de ez nem sikerül, ezért bosszúból bevádolja őt férjénél, aki börtönbe veti. Még mindig rabszolgaként a börtönben a legmélyebb állapotba kerül, de itt is hamar megtalálja a boldogulást. A foglyok étkeztetésével kapcsolatokat épít, majd egy szerencsés álomfejtésnek köszönhetően néhány év múlva a fáraó elé kerül, hogy az ő álmait is fejtse meg. Álomfejtőből aztán a fáraó egyik magas rangú főembere lesz, hatalmas gazdagsággal. Ezután testvérei is előkerülnek, ő megbocsát nekik, és mindenki boldogan és gazdagságban él, amíg meg nem hal. Azt hiszem, ebben a rövid elbeszélésben is szerepel minden József történetéből. Röviden próbáltam összefoglalni ezt a történetet. Egy dolgot nem mondtam el azonban, hogy mitől válik ilyen sikeressé ez az ember, hogy mitől válik minden aranyjá a kezei között. Ezt olvastuk alapigényben, de az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az Ura, hogy vele van az Úr, és mindent eredményessé tesz az Úr, amihez hozzáfog. Az Úr vele volt. Megáldotta az Úr. Csak ennyi, és semmi több József sikerének, szerencséjének a titka. A minden aranyjá válik a kezei között, ez a közmondás nem bibliai eredetű, hanem egy ókori görög mitoszra épül. Azt gondolom, érdemes ezzel a mítosszal is megismerkedni, mert sokat tanulhatunk belőle. Midász egy frígiai király volt, aki hatalmas vagyonra tett szert. Hiába gyűjtött össze azonban Midász király mindennél több aranyat föld alatti kincstáraiban, ez sem volt elég neki. Egyre többet akart, és folytonosan arról ábrándozott, hogyan tegyen szert még több aranyra. A legenda szerint egy szép napon egy fehér ruhába öltözött lény jelent meg Midász királynak, és felajánlotta, hogy teljesíti egy kívánságát. A király gondolkodás nélkül rávágta, hogy az arany érintést szeretné, nevezetesen, hogy amihez csak hozzáér, váljék aranyjá. Másnap reggel Midász király arra ébredt, hogy az egyszerű fehér vászonlepedő, amelyek között aludt éjszaka, finoman szövött aranyleplekké alakultak át. A döbbenettől még a lélegzete is elakadt, és azonnal kiugrott az ágyából. Izgatottan megérintette az ágy lábát, és lám, az is aranyjá változott. Megtörtént, kiáltott fel, amihez csak hozzáérek, aranyjá válik. Végül aztán, amikor már kezdett aláfagyni az első izgalom, Midász király megéhezett, reggelit kért. Először beleharapott egy barackba, aztán egy kanálnyi zapkásával próbálkozott, majd egy falat kenyérrel, de a szájában minden kőkemény arany rögökké vált. Még a víz is aranyjá lett a pohárban. A király szörnyű bajsejtem kezdte elönteni. Amíg az étel is aranyjá válik a számban, hogyan fogok ezután enni? Kezdett aggódni. Abban a pillanatban Midász leánya, Aurélia lépett be a terembe. Ő volt az egyetlen lény a földön, akit a király tudott szeretni annyira, mint az aranyát. Aurélia odarohant az apjához, a nyakába ugrott és megpuszilta. De abban a pillanatban Midász legnagyobb rémületére furcsán elcsendesedett, és a következő pillanatban a szerető, nevető kislány helyén már csak egy hideg aranyszobor áll. A király vonított kétségbeesésében, ahogy teljesen hatalmába kerítette az a rémség, amely a szeme előtt játszódott le. Megkapta, amit akart, de hirtelen rádöbbent, hogy egyáltalán nem akarja azt, amit megkapott. Hirtelen újra megjelent a király előtt a fehérbe öltözött lény, és megkérdezte: Nos, Midász király, ugye most már te vagy a legboldogabb ember a földön? Egyáltalán nem, jajdult fel a király, sőt, én vagyok a legnyomorultabb minden teremtmény között. Hogy? Hát nem teljesítettem a kérésedet, nem kaptad meg az arany érintést. De igen, megkaptam. De ez az egész olyan, mint valami átok, zokogott Midász. Oda van minden, amit igazán szerettem. Csak nem azt akarod mondani ezzel, hogy jobban szeretnél egy falat kenyeret, vagy egy pohár vizet az arany érintés ajándékánál? Szegezte neki a kérdést a ragyogó fehér lény. De igen, kiáltott fel Midász. A világ összes aranyát odaadnám, ha a kislányomat visszakaphatnám. A mitosz úgy folytatódik, hogy a fehérbe öltözött lény megmondta a királynak, hogy menjen el egy bizonyos vízforráshoz, és az majd lemossa róla az arany érintést. Azt is a lelkére kötötte továbbá, hogy abból a vízből hozzon magával egy keveset, és azt hintse a leányra, és minden olyan egyéb tárgyra, amelyet szeretne visszaváltoztatni eredeti állapotába. Ez a teljes történet, azt gondolom, sokkal több, mint az az egy mondat, minden aranyjá válik a kezében. Azt szeretnénk, hogy sikeres, boldog emberek legyünk mi és a gyermekeink. A siker és a boldogság a földi bizonyítványunkon múlik, nem azon, hogy mi hogyan teljesítünk. De egyedül azon múlik az igazi bizonyítvány, hogy rábízom-e magamat, rábízom-e a szeretteimet, rábízom-e a gyermekeimet Istenre. Isten Józseffel volt, megáldotta őt. Ez azt jelenti, hogy minden tökéletessé vált az életében. Nem ezt jelenti. Hiszen a családja, a testvérei, azt olvassuk, megtagadták. Apja minden igyekezete ellenére, túlzott szeretetével, gondoskodni akarásával bajt hozott rá. Nem lehetett teljes az élete, hiszen sokáig rabszolga volt. Ki volt szolgáltatva urai kénye kedvének. A rabszolgaság legnagyobb mélységeit járta meg. Izsaiás prófétánál olvassuk a kereszteléshez is jól illő mondatokat. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz, át én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Figyeljük csak meg, ha tűzön kelsz át, hogyha folyókon kelsz át, tehát ha veszélyben vagy, akkor megsegítelek. Nem megőrizlek ezektől, hanem amikor bennük vagy, ha hozzám kiáltasz, meghallgatlak, megsegítelek. Józseffel ez történik, és ez a történet, József története egy másik történetnek az előképe. Ahogy József életével, az ő szenvedésével, rabszolga sorával célja volt Istennek, ez pedig az, hogy megmentse a népet az éhhaláltól, hogy megszabadítsa Ábrahám utódait, úgy Jézus szenvedésével és halálával is célja volt az Istennek, hogy megszabadítson bennünket a bűn következményei alól. Nem a bűntől, nem a szenvedéstől, nem a fájdalomtól, nem a test halálától, hanem a kárhozattól, amibe saját magunk sodorjuk bele magunkat. Pál apostol azt mondja, a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképp Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Midász mitoszában a fehér ruhás lény elküldi a királyt egy folyóhoz, egy forráshoz, hogy mosakodjon meg. A víz lemossa mindazt, ami a királyt addig megkötözte, ahogy feláll a folyóvíz mellől új ember, újjászületett ember válik belőle. A keresztség ezt az újjászületést adja, az új életben járást, amiben ha Istenre bízzuk magunkat és szeretteinket, akkor az Úr velünk lesz, akkor megáld minket igazi boldogsággal és igazi élettel, amely túlmutat ezen a földin, amely túlmutat a hétköznapi küzdelmeken. A keresztség által mindannyian lehetőséget kapunk az Istentől, lehetőséget arra, hogy tanuljunk tőle, hogy ne a bizonyítványunkat nézegessük csupán, hanem beálljunk az ő munkájába. A nyári szünet kezdetén, a bizonyítványosztás után nálunk gyerekkoromban nem a pihenés ideje jött, hanem mindig elkezdődött egy másik fajta munka. Mentünk a kertbe és szedtük a ribizlit és a medgyet, hogy aztán azt a szülők és nagyszülők befőzzék és eltegyük. A gyümölcsöket, amivel Isten megajándékozott, arra kaptuk, hogy használjuk őket. Ahogyan József is tette ezt. Szolgált. Szolgált a rabszolgatartó urainak, a pogányoknak, a börtönben, a fáraónak, és ezzel hirdette az Isten szeretetét és kegyelmét. Mi is sok mindent kapunk az Istentől. Használjuk az ő céljaira. Mert ahogy van, az énekben énekeltük, aki boldogít mást, boldog csak az lehet. A keresztség által Isten gyermekeivé leszünk. Ez azt jelenti, hogy megfoghatjuk az ő kezét. Fogjuk meg. És aztán a másik kezünket nyújtsuk a többi ember felé, akiknek nagy szüksége van erre a kézfogásra. A gyászolóknak, a betegeknek, a terheket hordóknak, hogy vigasztalást, reménységet, bátorítást kaphassanak a nehéz úton. Így válunk, így válhatunk Isten eszközeivé, így válhatunk élő gyülekezetté. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért a kegyelemért, amelyel közénk hajoltál. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban te felkínálod nekünk az új élet lehetőségét. Adurunk, hogy elfogadhassuk ezt, hogy valóban bizalmunkat, hitünket Jézus Krisztusba vetve új életben járhassunk. Köszönjük neked a keresztség ajándékát. Köszönjük, hogy az a víz nem egyszerűen csak víz, hanem bűnbocsánat, örök élet és üdvösség. Kérünk téged azt, hogy ebből táplálkozzunk. Azt, hogy a te kezedet megfogva mi is mások felé tudjunk nyúlni, hogy aztán hirdethessük a te végtelen hatalmadat, szeretetedet, áldó kezedet. Légy velünk szent lelkeddel, segíts bennünket. Jézus Krisztusért. Amen.